Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom hitünk épülésére és lelkünk erősítésére, az Efézusiakhoz írt levél második fejezetének első 10 verséből. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén, irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Istennek igéje, amelynek alapján Szentlélek segítségével szólni kívánok közöttetek, írva található felolvasott versekben. Most már egyetlen verset fogok csak újraolvasni. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele második fejezetének 8. versét, amely így hangzik. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, augusztus 2. felében néhány lelkésztársammal és családainkkal több híres templomot és kápolnát is megnézhettünk Olaszország északi részén. Az egyik ilyen híres kápolna a pádovai Scrovegni kápolna, vagy más néven a pádovai aréna kápolna volt, amelynek falait Giotto freskói díszítik. Mivel művészettörténész is volt velünk, az alatt a 15 perc alatt, amely alatt bent tartózkodhattunk a kápolnában, több fontos részletre is felhívta a figyelmünket. Az oltárral szemközti falon található talán a legnagyobb freskó, a legnagyobb kép, az utolsó ítélet képe. Giotto lefestette a Máté evangéliumának 25. része megfelelő verseit. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyolok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. És egy kicsivel később, akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem, átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Giotto freskóján ott van középen az emberfia trónja, bal keze felől mindazok, akik örök kárhozatra vannak ítélve, jobb keze felől pedig az üdvözültek serege. Bal keze felől azok, akik örök halálba, jobb keze felől pedig azok, akik örök életre jutnak. Bal keze felől a halottak, jobb keze felől pedig az élők. A freskó egyik érdekessége, hogy a festő az utolsó ítélet jelenetébe belefestette önmagát is. Természetesen azok közé, akik a jobb kéz felől állnak, az élők közé. Kedves testvérem, ha most te lennél Giotto, és 1306-ban hatot írnánk, és már a vége felé járnál ezzel a freskóval, akkor te melyik oldalra festenéd le magadat? Ha végig gondolod életedet, akkor te melyik oldalon állsz? Bal kéz felől, vagy pedig jobb kéz felől? A halottak között, vagy pedig az élők között? A mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszunk segít nekünk, hogy ebben a kérdésben is világosabban lássunk. Több dologgal is jellemezni lehet azokat, akik a bal kéz felől állnak. Először is az ilyen ember, ahogy Pál írja, halott vétkei és bűnei miatt. Halott. Magán hordozza a halál jegyeit, mert az élő ember az kommunikál a környezetével. A halott ember nem kommunikál, nem lát, nem hal, nem mozdul, az csak van magának. Aki halott vétkei és bűnei miatt, az testileg ugyan él, de lelkileg meghalt. Sok esetben nehéz elhinni, hogy nem csak testi halál létezik, hanem igenis létezik lelki halál is. Életerős, kisportolt test, aki tele van energiával, hogyan lehet halott? Családja van, most van ereje teljében, és halott lenne? Ha vakok Jézus Krisztus dicsőségére, süketek az evangélium szavára, elzárkóznak a másik embertől, nem számít senki más, csak is saját maguk, hidegek és ridegek, akkor az ilyen emberek igenis halottak lelkileg. Az ilyen ember, írja tovább Pál, vétkeiben és bűneiben él. Károli úgy fordítja, hogy vétekben és bűnökben jár. Higgyétek el, testvéreim, nem azért él vétekben és bűnben, mert olyan szuper élet lenne, hanem azért, mert nem tud belőlük szabadulni. Rabságban tartják őt. Az ilyen embert behálózzák, megkötözik, és nem tud szabadulni. Rabjává válik a világ életmódjának, a világ értékrendjének, a világ viselkedésének. Ami nem Istentől van, az zsarnokként uralkodik az emberek felett. Behálózza az embereket, és az emberek hiába próbálnak szabadulni tőle. Előbb-utóbb hozzászoknak, és észre sem veszik, mennyire más irányítja az életüket, mennyire meg vannak kötözve. Sokszor olyanok vagyunk, mint a békák. Ha egy békát bedobjuk a forró vízbe, akkor az azonnal kiugrik. De ha hideg vízbe tesszük és elkezdjük forralni alatta a vizet, akkor lassacskán megfő a béka. Az ember is igazodik a világi életmódhoz, még ha kárára is van. És ahogy Pál írja, rabjává válik a levegő birodalma fejedelmének. Ha pontosan értelmezzük az itt szereplő szót, akkor a ködös légkör birodalmának fejedelméről van szó, aki nem más, mint a sátán. Rabjává válunk a ködösítésnek. Úgy csűrjük, csavarjuk a szót, ahogy az éppen nekünk megfelel. És észre sem vesszük, hogy a következő alkalommal már az előző hazugságunk rabságában állunk. A sátánnak, a ködösítés fejedelmének nagyon is megfelel ez a természetünk, hiszen így könnyebben markában tud tartani minket. Az ilyen ember követi a test és az érzékek hajlamait. Kellettől szebben leírni a mai világot. Semmi és senki nem érdekel, csak is saját magam, saját terveim, saját vágyaim, saját álmaim. Aki nem azon ügyködik, hogy az én álmaimat megvalósítsa, az mind ellenség, azt mindenkit el kell tipornom, meg kell semmisítenem. Minden más háttérbe szorul. minden más vágyainknak és kívánságainknak van alávetve. Egész életünk ennek van alávetve, ehhez igazodik. Vétekben, bűnökben élni, azt jelenti, hogy rabságban élni, a világ elvárásainak, a sátán és testi vágyaink rabságában élni. Vannak helyzetek, amikor az ember már érzékeli ezt a rabságot, csak sehogy sem tud szabadulni alóla. És Pál azt is írja, hogy az ilyen ember a harag fia, emberi természete szerint. Az ilyen ember megmérettetik és híjával találtatik. Isten jogos haragjával találja magát szembe. Nem kerülheti el az ítéletet. Távol van mindattól, amit Isten készített számára. Távol van Istentől, távol van az örök élettől. Kedves testvéreim, ha most megállnánk, akkor nem tehetnénk mást, mint hogy magunkat is oda kellene fessük a bal kéz felől állók közé, azok közé, akik kárhozatra vannak ítélve, akik lelki halottként élik a földön az életüket, mert a halál minden jelét magunkon hordozzuk. De mennyei atyánk nem állt meg. De, és ez a de a leglényegesebb szó ebben az egész szakaszban, de mennyei atyánk közbe lépett. Ő tett valamit. Ő akcióba lendült. Elküldte egyszülött fiát, hogy minden megváltozzon körülöttünk, és minden megváltozzon bennünk. Hogyan lehet jellemezni a jobb kéz felől állókat? Pál három dologról számol be. Először is mennyei atyánk életre keltett minket a Krisztussal együtt. Mi is ugyanúgy halottak voltunk, és életre keltett minket. Isten nem csak megmutatta nekünk holt állapotunkat, hogy lássuk szánalmas mi voltunkat, hanem megadta nekünk az új életet is. Csodát tett velünk. Most már nem csak azt tudjuk, hogy hogyan lehet az élőből holt, hanem azt is átélhettük, hogyan válhat valaki a holtból élővé. Hogyan születhet újjá az ember. Egyszer csak elkezdtük hallani az ige üzenetét. Elkezdtük észrevenni Isten dicsőségét. Elkezdtük érezni szeretetét, kegyelmének melegségét. Szinte egyik pillanatról a másikra. Egyszer csak megelevenedett a nyelvünk, és tudtunk Istenről beszélni. Megelevenedtek a végtagjaink, és most már nem jelent problémát segítséget nyújtani a másik embernek, nem jelent problémát elindulni egy bizonyos irányba, felkeresni a másik embert és segíteni őt. Mert Krisztusban mi is életre keltünk. Mi több, mennyei atyán Krisztussal együtt feltámasztott minket. A halál birodalmának rabszolgái voltunk, és ő feltámasztott. Krisztus megszabadított minket mindattól, ami eddig megkötözött. Még a haláltól is megszabadított, hiszen életünk végén már nem kell más tennünk, mint átmennünk az örök életre. Egy új életre támadtunk fel, új életet kaptunk tőle, olyan életet, amely már nem a levegő birodalmához igazodik, amely már nem a ködösítésben érzi jól magát. Az új élet, amelyre Krisztusban feltámadtunk, új értékrendet jelent. Most már nem testünk vágyai és kívánságai uralkodnak felettünk, hanem Isten kegyelme és szeretete az, ami meghatározza az életünket. Harmadszor pedig mennyei atyánk a mennyeiek világába ültetett minket Krisztusért. Krisztusért mennyei állampolgárságot nyertünk. Krisztusért többért már nem a bal keze felől állók között van a helyünk, hanem átkerültünk a jobb keze felől állók közé, a mennyei polgársággal, örök élettel rendelkezők közé. Kárhozatra ítéltek voltunk, és mennyei atyánk Krisztusért a mennyeiek világába ültetett minket. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztusban Isten életre keltett minket, feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett. Itt nem ígéretekről olvashatunk, amik majd valamikor az utolsó időkben megvalósulnak, itt Pál apostol kész tényeket tár elénk. Mindez múlt időben, pontosabban Aorisztoszban van fogalmazva, olyan múltról van szó, amely kihatással van a jelenre. A Krisztus Jézusban már életre keltünk, már új életre keltünk, benne már megszabadultunk a rabságból, megszabadultunk a halál rabságától, benne már mennyei világba ültetett minket. Nem valamikor a jövőben, hanem már most. Ha hiszünk benne, akkor mindez már most a miénk. Akkor már most ott a helyünk a jobb kéz felől állók között. Akkor már most nyugodtan odafesthetjük magunkat a jobb kezé felől állók közé. Hiszen kegyelemből van üdvösségünk, a hit által, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Amen.